Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Két éneket fogunk énekelni. Nem volt egyszerű dolgunk, igyekeztünk olyan énekeket válogatni, amit talán jó eséllyel mindannyian ismerünk. Nem tudom, mennyire sikerült ez. De ne aggódjunk, hogyha nem ismerünk egy éneket, akkor olvassuk a szöveget. Mind a két ének, amit most énekelni fogunk, Isten nagyságáról és fenségéről szól. És azt hiszem, Istent az is dicsőíti, hogyha erről elmélkedünk. Úgyhogy nem kell félni, ha nem ismerik az éneket. Olvassuk a szöveget, kövessük, gondolkozzunk, imádkozzunk, magasztaljuk együtt a mi Istenünket.
Csak nézz a Krisztus. őszinte szeretettel köszöntök minden testvért, aki a mai estére is közös imádságunkra eljött, hogy együtt legyünk. Hadd merjem azt mondani, hogy jó leső érzéssel nézek végig ezen a kis csapaton, hisz most már az elmúlt estéken nagy részt láttuk egymást. Arcok rögzülnek, az érdeklődő tekinteteket érzi az ember, mert azért úgy van, hogy aki ezekre az estékre eljön, nem egyszerűen csak hát valahogy valami programot akar kihúzni, hogy itt is voltam, aztán jó, hanem valami sajátos lelkület hoz össze bennünket, valami nemes igény, és ezt az ember látja, örül neki, köszönöm is, én is. Miként minden lelki pásztortársam, aki hasonló ügyben együtt gondolkodik egyházainkkal. Kedves testvérek, nyugodtan elmerem mondani, hogy gondot okozott napokon keresztül foglalkoztam a nekem kiadott témában, és ilyen címek voltak, amiket az emlékezésekben hallottunk. Nem azért ismétlem, mert nem hallottuk, de azért, hogy ezekből született bennem a továbblépés gondolata. Uton Krisztus megtöretett testével, uton a szabadság felé. Aztán uton a föld, mint a föld gyermekei. Uton Jézus barátaiként, és ez ami már a mai estére, uton az akadályokon át, és a másik téma lenne, illetve gondolatébresztő, uton a szolidaritásban. Mikor ezekről gondolkodtam, az, valahogy azon járt az eszem, hogy uton vagyunk igazából az Úristen felé, és annyiféle formában nekünk a segítségünkre van a Szentírás, Isten szava, különösen talán az evangéliumok olyan tömény formában közvetítik Isten gondolatait felénk. És ezek gondolkodtam, hogy az Úristen felé vezető utunkon mi az, amit még nem hozzá tudnánk tenni, mert nem a saját kütyvünkből, hanem egyáltalán a Szentírásra figyelve, és akkor semmi újat nem mondok, amikor ezt szeretném felolvasni Szent Máté könyvéből, hogy a nyolc boldogság. Mert ezt az utat, amelyiken az Úristen felé járunk, valahogy ezek az útjelzések, amikről az előbb felolvastam címeket, azok nagyszerű megállók, és az útjelzésekben a nyolc boldogság nekem annyira, én nem is tudom, mikor erről gondolkodtam, hogy a mai estében mi legyen az, amelyiket szeretnék igazából megfogalmazni, vagy, és akkor én nem tudom, honnan az Úristennek a sajátos ötlete, de úgy is mondhatom, hogy ihlet. Jött be, hogy hát te, ne keresd. Itt van a nyolc boldogság. Nagyszerű útjelzők ezek. Boldogok a lélekben szegények. Istenem, hogyha igazából ezt a annyiszor körüljárt gondolatot valahogy egy kicsit mélyebben megéreznénk, inkább majdnem, mint megértenénk, mert néha meg sem értjük, talán csak együtt tudunk érezni az Úristennel, akkor de sok minden mennyivel könnyebb volna. Hiszen napja, hogy az ember látja ezt a világot, mert nem lehet nem látni. az ember újra és újra beleütközik. Hát nincsen más, mint a gazdagság, a pénz, meg a vagyon, meg a tőke, meg a kamatok, meg a csőd, meg aztán ennek a következtében a számtalan őrültség, ami körülvesz bennünket. Az Úr Jézusnak nagyon igaza van, hogyha az egészséges igazodás az anyagi javakhoz mértéktartóan és bölcsen, az egyfajta nem az anyagiakba való gazdagság keresése, sokkal szelidebb lenne az életünk. Biztos. Ezt az őrült hajtást, amit körülvesz bennünket, amíg csak ide kijel az ember a másoknak a kocsijával, amit köszönök, hogy elszállítanak, elhoznak ide, hát az nem igaz, hogy mi az, ami itt van. Az utak tele autókkal, baleset hátán, rendőrség, aztán itt vannak ezek a hatalmas mega boltok, üzletek, mint az Osán, Tesco, Metro, nem is tudom sorolni, mert én nem vagyok olyan nagyon tájékozott ezekkel, még a neveikkel kapcsolatban se be kell vallanom, nem mintha életidegen lennék, pusztán csak nem mindegyikkel élek, hát meg vagyok nélkülük is, lehet, hogy ők is meg vannak nélkülön. De szóval, hát ezt nem lehet máshogy látni. Ezt az őrült tempót, amit például itt az autósztráda lebonyolít, hát az mind ennek a jegyében lesz ilyen, nagyszerű, csodálatos, avagy bénító. Melyiket hogyan helyettesítem be, az rajta múlik. Azt mondja az Úr Jézus, boldogok a szegények. Sőt, övék a mennyek országa. És ez nem egy utolsó szempont. Nem véletlenül tette hozzá az Úr Jézus. Hadd ne folytassam, mert ez a világ, amelyik így gazdag körülöttünk, aztán így lesz gazdag a szegényekben is, mert olyan szegény gazdagságban, hogy a őrület, az ember csak csodálkozik sokszor, hogy milyen bénult világ vesz körül bennünket, és ha az ember nem csukja be a szemét, akkor kénytelen nem csak a gazdagokat látni, vagy a gazdagságot, hanem a fájdalmas szegénységét. Szóval, útjelzők. Aztán boldogok a szomorkodók, majd megigasztalják őket. Hát azért úgy elgondolkodhatunk azon, hogy mi mindenen lehet szomorkodni. Lehet szomorkodni az előbbieken, amit próbáltam valahogy felfesteni az én tónusomban. Más-máshogy tudja és érzékeli. Az ember nagyon sokszor szomorú lehetne ettől, mert hát nem igen tudom én megváltoztatni ezt a világot, ezt a fájdalmas vonásaiban vonagló, gyötrődő világot, de hát majd az Úristen megvigasztal. Nem biztos, hogy más, vagy másokon keresztül az Úristen még igaza érkezik el hozzám, hogy azért ne essem kétségbe. Nem is esik kétségbe. Szóval nem vagyok az a fajta. Tudom, hogy ezek a nehézségek, fájdalmas nehézségek itt vannak, de hát az Úr Jézussal gondolkodva, majd ő megvigasztal, átsegít ezen a kritikus helyzeten, avagy ezeken az érzéseken. És aztán jönnek ilyesmik, hogy boldogok a szelidek, ővék lesz a föld, de hát boldogok a szelidek, kedves testvérek, az konkrétan a téma önmagában, a szelid ember az boldog ember. A durva ember, a gátlástalan ember, az önmagát mindenek elé toló, erőszakos, és könyökölő ember, ez nem boldog ember. Az Úr Jézus azt mondja, hogy légy szelid. Próbálj szelid lenni. A jóságnak egy csodálatos fajtája a szelidség vagy vonása. A szelidség. Aztán, na, mert nem akarok egy-egy boldogságnál blokkolni, mert van több is, az ismerjük az Úr Jézusnak ezt a csodálatos programbeszédjét. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Mennyi igazságtalanság van. Nem lehet csodálkozni azon, kialakult bennünk egy fajta éhség arra, hogy hát legyen már egyszer igazság. De jó volna. Hogy igazság legyen, és az igaz ember, meg az igaz dolgok valósulnak meg, mert annyi beteges igazságtalanság gyötri a környezetünket, a bíróságok tele vannak. Hát, nem igaz az, hogy hiszen mostanában ilyen kritikus helyzeteket hallunk, hogy nem bírják el a rájuk nehezedő terheket, azt a rengeteg gondot, amivel a bíróságokat leterhelik. Hát az pedig az embernek hirtelen eszébe jut, hogy Szent Pálnak a szava, hogy bíróságról esetében ne jusson ám, hogy mentek. Így is kezdik az első keresztények. Bíróság, azt felejtsétek el. Egymás között kell, hogy tudjatok igazából békét teremteni, vagy szót érteni, vagy ha meg kell bocsátani, tudjatok megbocsátani, vagy egymást segíteni. Szóval, akik éhezitek az igazságot, és szomjazzátok, majd kielégítést kaptok. És akkor ennek különösen szoktam örülni valahogy nagyon, és majd az evangéliumot ennek kapcsán olvasom fel, vagy kérem meg majd a Lacit, még maradj Lacicek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Hát ugye miért indulnál ki másonnan, mint abból a világból, amelyikben élek. Rettentően irgalmatlan világ az, ami bennünket körülvesz. Csak magát erőlteti rengeteg ember és rengeteg helyzet, és ha mi közöttünk is ez uralkodik el, az valami fájdalmas. Még inkább az, mert akkor mintha nem az evangéliumot hallgatnánk, mert azért az máshogy beszél. Boldogok az irgalmasok. Kedves testvérek, ezt maga az ember magán is észreveszi azt, hogy az valami boldogság, hogy ha én irgalmat tudok bárki felé, vagy bármi felé én gyakorolni, hogyha jóságot tudok gyakorolni mások felé, ha meg tudok bocsátani, hiszen ebben az van irgalmas. Az örömet okoz az embernek, fölemeli az embert, ezt nem lehet pénzzel mérni, és vagyonnal, és ilyen természetű kincsel. Az egy belső gazdagság, ha valaki irgalmas, nem beszélve arról, aki felé ezt a gesztust gyakorolja az ember, hát az, aki ezt hallja, vagy veszi észre, az maga is rettentő hálás tud lenni, hogy ő neki megbocsátottak valamit konkrétan, és nem általában kapott irgalmat és megbocsátás, hanem egy konkrét helyzetben, és talán bántó magatartásáért. Boldogok az irgalmasok. És szinte lélegzetet veszek, mert boldogok a tiszta szívűek. És ez a tiszta szív az a léleknek a tisztasága, és az ember tisztasága, a test tisztasága, fizikai tisztaság. Lélegzetet vettem azért, mert ha valamiről nem akarnak hallani, és nem akar a mai társadalom, a mai világ, a mai emberek, akár a fiatalokat, akár az idősebbeket, mindegy korosztályt, hát tiszta szív, a tiszta gondolkodás, a tiszta magatartás milyen ritka, mint a fehér holló. Kedves testvérek, fájdalmasan szegény világban élünk. Annyi szennyes, sötét dolog vesz körül bennünket. Hát az, amiről a manapság az újság, meg a rádió, meg a tévé, pedig be kell vallanom, hogy én nem vagyok tévéfüggő, de újságban is, hogyha az ember csak hallja és olvasom a Magyar Nemzetet, ez nem a reklámhelye, de hát vegyek ki úgy, ahogy akar. De hát vallom az, hogy ott, ahol ilyesmikről is van szó, hol van tisztaság? Aztán elgondolkodik az ember, hogy miért beteg a mi világunk? Hát visszamehetünk ide, hogy hát azért tiszta gondolkodás, aztán tiszta beszéd, tiszta viselkedés, tiszta magatartás nincs. Alig látunk, találkozunk. Én nem akarom tisztelet a kivételnek, ahol ezzel találkozhat az ember, és csak örül az ember, földobja, hogyha ilyenekkel találkozik. Tisztaság. Beteg ez a világ. Amikor ilyesmi problémákról, ugye, hát tegnap is fölkerült, hogy egy nem ilyen házassága, meg a többi, hát Ez már következmény, ez már gyümölcse az ilyen gondolkodás, egyneműek házassága, meg e körül a jogi helyzeteket csinálják, és ez már csak gyümölcse valaminek, a szinte már a génjeikben megöröklött aberrált világ, az, ami a nemiségnek az aberrált világa, az, ami itt lecsapódott, és ennek a következménye, és most ezt akarják törvényesíteni. Hát ebben nem születhet más, csak valami őrültsége. Ha azt mondom, hogy hülyeség, az szerint kifejezés, őrültség születik belőle. És ezen csámcsog az újság, meg mindenki, néha olyanok, mint akik tudós helyek. Szörnyűen beteg, szennyes világ, annak minden szennyes következményével együtt. Pedig boldogok a tiszta szívűek. És tudom azt, hogy boldogok. Azok a tiszta szívnek a sajátos hangulata, belső atmoszférája, az maga, önmagába boldogságot jelent és teremt. Annak, aki él ez a lelkület, illetve azoknak is, akik ezzel a lelkülettel találkoznak. Tessék elhinni, minthogy az ember lelkész pap gyóntatószékbe, vagy lelkivezetésbe találkozik az ember nagyon sokszor, illetve hát több alkalommal is, tehát onnan is mondhatom, és ez nem gyónási titok megsértés, mert nem személyre bontom, mondom, hogy találkozom, hál' Istennek, olyan csodálatosan tiszta, boldog emberekkel, akikre örülök, ha felnézhetek. Boldogok a tiszta szívűek. Az Úr Jézus, illetve ezek a napok, vagy meg a programok, hogy úton az Úristen felé, hát ilyesmikkel vannak, hát kitáblázva, ilyeneket kell olvasnunk, vagy gondolkodnunk, hogy igazából a mi Istenünk felé menjünk, hiszen az Úristen programozta be így szinte az mi életünket, hogy ezek legyenek a eligazító táblák, a kereszt táblák az életünkben. És aztán utána azt mondja, hogy boldogok a békesség szerzők. A nagy dolgok, ugye, hogyha itt ugye az arab tavasz kapcsán, hát ugye jön az újabb és újabb háború, és hányszor halljuk azt, hogy ez is békét akar csinálni, a maga módján a másik is rá akarja erőtetni, és nagyon nehezen lesz belőle béke, vagy talán nincs is béke ott. Nem csak ott. Boldogok a békesség szerzők, kedves testvérek, egymás között is, családokban is, közösségekben is, különböző népcsoportok között is, akik békességet tudnak teremteni. Na, az újságban olvastam, amelyiket mindnyáján láttunk is, hogy 50 évvel ezelőtt Párizs, Franciaország és Németország békejobbot nyújtott egymásnak, Konrád Adenauer és Charles de Gaulle. És mi idősebbek talán emlékezünk rá, és valóban fiatalabb fejjel, az ember látta, hallotta. Hát az nem igaz, hogy akik békét tudtak teremteni, hát ezek voltak azok. És ezek lelkületből, belső parancsra, nem más, hogy megteremtették azt a azt békét teremtettek. Hogy aztán nem maximálisan nem úgy folytatódott, az más kérdés, de azért mégiscsak annak lehet örülni, hogy 50 éve itt Európában a két népnek a kölcsönös együtt gondolkodása folytán azért mégiscsak béke lehetett. Boldogok a békesség szerzők. És nagyon sokan boldogok lehetnek körülöttük. Ez egy, csak elnézést, egy nagy kitekintés. Most, amikor így a Szentírást ilyen közelről olvasom, és hangosan gondolkodom, akkor mindig bejön egy-egy ilyen az életünkből adódó illusztrálás. És azt mondjam, hogy boldogok, akiket az igazságért üdvöznek, a övék a mennyek országon. Akiket az igazságért üdvöznek. Kedves testvérek, nem akarok csak magamról beszélni, de üldöztek még abba az időbe, amikor az ÁBÓ, meg a belbiztonsági szervek, voltam az ő kezükben is, fiatal káplánként, és tessék elhívni, sose fájt különösebben az, hogy elvittek, meg akartak gyúrni, aztán a gerinctörésig akarták az embert erőtetni, és hál' Istennek egyenes gerinccel jöttem ki mindezek után. Isten kegyelme. A velem kapcsolatban megjelent kis füzet az, amit annak a címe is az, hogy megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Nem kell magatoknak gondolkodni, és a Szentlélek adta nekem a gondolatot, hogy mit válaszoljak a kritikus pillanatban a hóhírlegényeknek a kérdésére, és tudom azt, hogy nem én találtam ki abba a kegyetlen szituációban. És tessék elnyírni, nem éreztem magamat kizsigerelve, összetörve. Boldogok, akik üldözést szenvednek. Én akkor ezt így nem fogalmaztam, hogy boldog vagyok, de újra és újra minden találkozás, mert ők erőltették a tanácskozásokat, minden találkozás után valahogy olyan jó érzés volt, hogy ezeket is túl vagyok, és szerencsésem. Kedves testvérek, a nyolc boldogság az nagyon szép vezető, hogy az Úristen felé menjünk. Ő segít bennünket abban, hogy igazából ne tévesszük el az utat. Márpedig ez volna nagyon fontos, hogy végső soron célba érjünk, menet közben is ezeket érezzük meg. Most kedves Laci, gyere ide, az elnézést. Egy kis papom is van itt köztünk, ez olyan jó érzés. Egy evangéliumi szakaszt légy szíves felolvasni, az érgalmas szamaritánus történetét.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Akkor odalépett egy törvénytudó, és próbára akarta tenni. Mester, mondta, mit tegyek, hogy eljussak az örök életre. Ő megkérdezte, mit szab meg a törvény, hogyan olvasod? Az így válaszolt, szeresd uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint önmagadat. Helyesen feleltél, dicsérte meg, így, és élni fogsz. Ő azonban igazolni akarta magát, és tovább kérdezte Jézus, de ki az én felbarátom? Erre Jézus vette át a szót, egy ember lement Jeruzsálemből Jerikóba, rablók kezére került, azok kifosztották, véresre verték, s félholtan ott hagyták. Egy pap jött lefelé az úton, észrevette, de tovább ment. Később egy levita jött, arra meglátta, de ő is elment mellette. Végül egy szamaritánus is arra vitt az útja, mikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte azokat. Aztán föltette a terhódó állatára, szállásra vitte és gondját viselte. Másnap reggel elővek 2 dinárt, és a gazdának adta e szavakkal. Viselt gondját, amivel többet költesz rá, megadom neked, amikor visszatérek. Mit gondolsz, e 3 közül melyik a fele barátja annak, aki a rabló kezére került? Aki irgalmasságot cselekedett vele, felelte az. Jézus így szólt hozzá, menj és tégy hasonlóképpen.
Kedves testvérek, a mai napnak az egyik pontja, hogy utom a szolidaritásban. Én ezzel a kifejezéssel nem vitáztam, csak magamban örülöttem, hogy én ezt a kifejezést módosítom. Szolidaritás a szeretet felé segíthet. Szeretet nélkül a szolidaritás szinte lehetetlen. Nem megy a szolidaritás szeretet nélkül. Lelkületre van szükség. Sőt, lélekre van szükség, hogy azon az úton, amelyet az Úr egész programunk megfogalmaz, hogy szeretne segíteni az Úristen felé, hát a szolidaritás, ami a szeretetbe torkollik, vagy a szeretet felé megy, és szeretetben alakul igazából ki, és hogy néz ki a szeretet, és akkor ha csűröm csarom a szavakat, a szeretet ehhez, amit az irgalmas szamaritánus cselekedett. Az Úr Jézus azt mondja, hogy te is menj és hasonlóképp cselekedjél. Szeretet nélkül szolidaritás sincs. Ezek nagy társadalmunkban, hogyha nem akarunk nagyon vallásos kifejezéseket használni, akkor ilyen hasonlókat próbálunk megfogalmazni. Aztán nekem az az érzésem, hogy jó, nagyon szép ez a szolidaritás, és nagyon jó, csodálatos volna, hogyha meg is valósulna, de csak ott valósul meg, és azok között, és afelé, ahol szeretet van. És itt most valamit szeretnék mondani, kedves testvérek, azért, és örüljünk, hogy mi az Úr Jézustól tanulhatunk. Olyan valakitől tanulhatunk, aki nem csak szolidáris, hanem a szeretetnek egy csimboraszolja az, amit az Úr Jézus akár élt, megvalósított, de a csúcsa mindenképpen. Kedves testvérek, az Úr Jézus maga mondja ezt, hogy ez nektek kell, hogy öröm legyen. Boldog az a szem, amely látta, amit ti láttok, mondom nektek, sok proféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, és nem láthatta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta. Sok hatalmas ember szerette volna az, hogy az Úr Jézus körül egy kicsit ott lehessen, és hallja az általa elmondott, amit mi úgy hívunk, hogy evangélium, tehát azt a csodálatos örömhírt, amit senki magáinak nem valhat, magáinak nem tudhat, csak ő az, aki elmondta nekünk Isten üzenetét, és azt mondja, hogy boldogok vagytok, mondja az apostoloknak, és mondja nekünk is, hogy azt hallhattátok, amit én mondok nektek. Kedves testvérek, boldog vagyok, hogy hívő ember vagyok, nyugodtan, nem mellemet verve, de nyugodtan a mai világban, amikor annyi negatívummal találkozunk, boldog vagyok, hogy az evangéliumot egy kicsit ízlelem, nem mondom, hogy tökéletesen értem, nem, sok minden hiányosságom még van, de az, hogy az Úr Jézust hallgathatom, őt érthetem, ővel egy kapcsolatba kerülhetek, hát az egy boldog erőm. Ezt akkor szeretném hangsúlyozni, katolikus egyházunk az itt ezt az eszendőt a hit évének fogalmazza. És erre újra és újra próbálom reflektálni is, illetve ezt megfogalmazni és tudatosítani. Hát az, hogy én hívő módon az Úr Jézussal találkozhatom, az Úr Jézus hallgathatom, örülök. Örülök, és örülök annak, ha mások is valami hasonlót éreznek, vagy tudnak a keresztény hívő világukban megérezni. És megyek vissza fel ebbe a fejezetbe. Az Úr Jézus, amikor mással kapcsolatban is mondja, áldalak téged, Atyám, mennek és földnek, Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől. Ezt az örömet is elrejtette a hatalmasok, az okosak, a bölcsek elől. Nektek, mondja az apostoloknak, örüljetek. És ő ad hálát az Atyának, az Úr Jézus, hogy ezt az örömet a kicsiknek, akiket sokszor semmire sem néznek, azoknak átadhatta. Áldalak téged, Atyám! Én is szeretném áldani az Úr Istent, hogy ebbe az örömbe részesített, az Úr Jézus által. És hadd merjem azt mondani, kedves testvérek, hogy merjünk örülni annak, hogy hívők vagyunk. Valahogy nem mintha nem is ebben a világban élnénk, de néha úgy tűnik, hogy nagyon messze vagyunk, vagy egy másik világot is élünk, pedig itt élünk, itt vagyunk. És hiszem, hogy sokaknak hasonlóképpen boldog öröm az, hogy az Úr Jézust érezhetik, hallgathatják, és alkalmas, hogy beszélhetnek is róla. Kívánom is kedves mindnyájunknak hasonlóképpen ezt az örömet.
Az ima hétnek a témáját, tematikáját Indiában állították össze az indiai keresztények, és mivel ők állították össze, bizonyos speciális indiai szükségek is vannak az ima témák között. Szeretném, ha most erre tudnánk figyelni, hogy élnek a keresztények Indiában. Indiában még mindig megvan a kasztrendszer, bár a modern társadalom egyre inkább áthatja ezt az országot is, de az indiai kasztrendszernek van egy vesztes népcsoportja, úgy hívják őket, hogy dalitok. Ők azok, akik a legalsó szinten vannak. Ezek az emberek, ha ezekben a családokban születnek, vagy ilyen helyeken születnek meg, bizonyos iskolai végzettség fölött már nem tanulhatnak, csak a legalantosabb munkákat végezhetik el, ki vannak szorítva az úgynevezett jó helyekről. Tehát ők azok, akik a társadalomnak az elnyomott részéhez tartoznak. Indiában nagyon-nagyon sokan a hindu vallást követik. És az elmúlt években, évtizedekben nagyon-nagyon sok hír jött Indiából, hogy ez a dalit népcsoport, akik azért sokan vannak, sok millió emberről beszélünk, kifejezték azt, hogy csalódtak a hinduizmusban. Csalódtak mindabban, amire őket tanították, és elkezdtek Jézus Krisztus felé mozdulni és megnyílni Jézusnak.
Az elmúlt években, évtizedekben százezrével tértek meg dalit emberek, és fogadták be Jézus Krisztus megváltójuknak. És amikor most itt az ima héten vagyunk itt Magyarországon, ahol nincs kasztrendszer, vagy legalábbis nem így éljük az életünket, emlékezzünk meg róluk, akik hát távol vannak tőlünk, de sokkal nehezebb, nyomorúságosabb körülmények között, de mindenképpen a társadalomnak az elnyomott részéhez tartoznak. És amikor imádkozunk, akkor imádkozunk értük is. Látunk itt képeket, hogy kik ezek a dalit emberek. Nem túl régen egy hölgy, aki a közösségünkhöz tartozik, ő Indiába ment, és hát a dalit népcsoport között szolgál, és ilyen családokban a gyerekeknek hirdeti az evangéliumot, és segíti ezeket a családokat. Elég sok hírt hallok arról, hogy mi újság van Indiába, és a dalitok hogy élnek. Ma este imádkozzunk értük, hiszen az ökumenikus imahét 2013-as tematikájában ez egy fontos kérés, hogy ne felejtsük el ezeket az embereket, minél többen térjenek meg. És aztán szeretnék mutatni egy következő képet, talán ezt nem kell megmagyarázni, hogy mit látunk, igaz? A városunkról néhány kép, Budaörsről. Ezt azért hoztam ide, mert fontos, hogy érezzük a felelősségét annak, hogy ebben a városban élünk, Isten idehozott bennünket, hogy itt születtünk, és hát ha itt vagyunk, akkor felelősek vagyunk a városért. Ahogy a szülők felelősek a gyerekeikért, ahogy egy vezető a munkahelyen felelős a beosztottaiért, ahogy egy tanár felelős az iskolában az osztályáért, a hívő emberek, a keresztény emberek felelősek a városukért, azokért az emberekért, akik körülöttük élnek, sőt, a nemzetünkért is felelősek vagyunk. És fontosnak tartom, hogy ma este, amikor imádkozunk, akkor az ima témáink között legyen ott, hogy a mindenható Isten legyen irgalmas a városunkhoz. Sokkal többen vannak még Budaörsön azok, akik nem hisznek Jézus Krisztusban, és mi vagyunk a kisebbség. És nem feltétlenül azért kell, hogy mi legyünk a többség, és az milyen jó, hanem hogy nekik lenne jó, ha találkoznának Jézussal. És amikor imádkozunk, fontos, hogy imádkozunk a városunkért. Újra és újra. És egy következő ima témát hadd hozzak még, talán tegnap előtt, amikor az evangélikus templomban voltunk, a Géza lelkésztársa, amikor imádkozott az összes gyülekezetnek a szükségéért. Emlékszel rá? És szeretném most ezeket a szükségeket, ima témákat újra megismételni. A görög katolikus gyülekezet szeretne templomot építeni. Már nagyon régóta. Én mióta itt élek a városban, ez van 10 éve, már akkor hallottam, hogy jó lenne egy templom. És talán a finisbe érkezik ez a munka, és elkezdődik a templom építése ebben az évben. Imádkozzunk, hogy épüljön fel ez a templom. Aztán újra és újra hallunk híreket arról, hogy annak ellenére, hogy néhány évvel ezelőtt a református gyülekezetnek az imaterme gyönyörű szépen megújul, de jó lenne bővíteni, mert több helyre van szükség. Ha növekszik egy gyülekezet, hát akkor a térnek is növekednie kell. És Isten áldjon ez a református gyülekezetet is, akár egy ilyen bővítésben. Itt vannak a városban, a legrégebben a római katolikusok. Talán nekik nem azért kell imádkozni, hogy templomuk legyen, hiszen már régóta van. Azért csak kell imádkozniuk, hogy intézményeik legyenek, hiszen már régóta van iskola, óvoda, nem is egy. Szóval bőven van felelősség a római katolikus gyülekezetnek a vállán, de imádkozunk ezért a gyülekezetért, az iskolákért, az óvodákért, mindazért a szolgálatért, amit ők végeznek. És imádkozunk az evangélikus gyülekezetért is, hiszen hát nagy fából vágták a fejszét. Újra és újra beszélgetünk arról, hogy ebben az évben talán elindul egy óvoda program, és egy új óvoda fog megszületni a városban, és ennek a gazdája, vagy a fenntartója az evangélikus gyülekezet lehet. És ezek milyen jó hírek, hogy a keresztények dolgoznak, és növekszenek, és előre tudunk haladni. Itt vagyunk mi baptisták, hát fél óráig tudnám mondani a szükségeinket, hogy miért kellene imádkozni. Mi is akarunk majd templomot építeni, de valahogy Isten azt mondta, hogy a templom előtt egy másik dolgot kell felépítenünk ebben a városban. Először a gyülekezet legyen erős, és egy másik
víziót, látást kaptunk Istentől, és azt itt látjuk, ez nem más, mint a Noé bárkájának a 21. századi változata. Szeretnénk felépíteni a városban Noé bárkáját. Ez az Ifjúság utcai parkoló mögötti zöld területen fog felépülni, és minden reményünk megvan arra, hogy 2013-ban, ahogy itt látjuk ezt a számítógépes képet, oda lesz elhelyezve ez a bizonyos bárka, ami egy óriási építmény lesz, 17 méter hosszú és 7 méter széles, tehát egy nagy monstrum. Amit azért szeretnénk, mert azt olvastuk a Bibliában, hogy Jézus Krisztusnak a tanításában világosan benne van, hogy az utolsó időkben ugyanolyan módon fognak élni az emberek, mint ahogy Noé idejében éltek. Esznek, isznak, házasodnak, üzletelnek, és mindennel foglalkoznak, csak a lényeggel nem. És amikor Isten ezt megelégelte, és azt mondta, hogy elhozza az ítéletet, de ugyanakkor a kegyelem eszközét is fölépíti Noé által, és elkészül majd a bárka, és meg fognak menekülni azok, akik az Istenben bíznak. Úgy gondolom, hogy ennek nagyon-nagyon fontos üzenete van ma Budaörsön. Eszünk, iszunk, házasodunk, foglalkozunk az üzleti dolgainkkal, tesszük a dolgainkat, aki foglalkozik Jézus Krisztussal. És a kegyelemnek az eszköze ma is lehet a bárka, hogy fölhívjuk erre a városnak a figyelmét. Hadd kérjem azt a különböző gyülekezetektől, hogy segítsetek nekünk imádkozni a bárka felépüléséért. Nem a szerkezet a lényeg, és nem a körülmények a lényeg, hanem azért, hogy ennek legyen egy üzenete a városnak. Eljutottunk odáig, hogy a városnak a vezetése, politika, jobb oldala, bal oldala, meg minden oldala támogatja, most már is meg fog épülni, most már csak pénzre van szükség, meg elkötelezettségre. Szóval szeretnénk ezzel tulajdonképpen az evangéliumot hirdetni és kifejezni a város felé, hogy Isten jó, Isten hűséges, Isten kegyelmes, és hogy ahogy akkor a bárka kegyelem eszköze volt, ma Jézus Krisztus úgy itt van ebben a városban, és a kegyelem eszközeként lehet hozzájönni. Szeretném most kérni azt, hogy egyrészt álljunk fel és imádkozni fogunk együtt, akiket megbeszéltük, gyertek kedvesek ide, és hadd imádkozunk ezekért az ima témákért. Egy-egy ember imádkozik majd egy-egy ima témáért, és majd a végén együtt fogjuk elmondani az Úrtól tanult imádságot, miért nem című imádságot. Kérem tehát, hogy álljunk föl és imádkozunk. Urunk Istenünk, jövünk eléd azért, mert olyan dolgok fogalmazottak meg a szívünkben, amit mi nem tudunk megtenni, ami ezen kevesek vagyunk. Te kegyelmedre, a te gazdagságodra van szükségünk, Uram, a személyes életünkben és a közösségeink életében is. Így hozzuk eléd, Uram, a városunknak a gyülekezeteit, te áld meg bennünket, Uram, vagy növekedést. Hát, hogy a szívünkben hitébb legyen, ne csak vallásos cselekedetek, ne csak eljárjunk a saját közösségünkben, hanem veled találkozhassunk nap mint nap, alkalommal alkalomra. Köszönöm, Uram, azt, hogy azok a szükségek, amik előttünk vannak, a növekedésnek a természetes felülejárói, így adunk hálát, Uram, azért, hogy az evangélikusok óvodát szeretnének építeni. Te áld meg őket, Uram, ebben adj nekik kitartást, adj nekik, Uram, előre menetelt, elkötelezett hívő tagokat, akik előre viszik ezt a dolgot, és add, Uram, a te áldásodat, hogy az a szolgálat, amit a szívükre helyeztél, az hadd teljesedjen ki. Köszönjük neked, Uram, a reformátusokat, hogy a gyülekezetük növekszik, hogy nem férnek el azon a helyen, ahol most vannak. Uram, áraszt ki a te bőségedet, nem csak épületben, hanem tagokban is, hogy minél többen csatlakozzanak hozzájuk, hogy találkozzanak veled. Te áld meg, Uram, őket az építkezésben, rendelj ki minden szükséges dolgot. Anyagiakban, munkaerőben, jó szándékban, mindenben, Uram, legyél velük. Köszönjük neked, Uram, azt, hogy van egy görög katolikus gyülekezet is a városban. Te látod a szívük szándékát, hogy szeretnének egy templomot építeni, ahol a te nevedet dicsérik és magasztalják. Te tudod, Uram, azt, hogy ennek mikor van az ideje, és hogy még szükségesek hozzá. Te áraszt ki, Uram, rájuk is a bőségedet, a gazdagságodat. Add, Uram, hogy amikor elkészül a templomuk, akkor az hadd magasztaljon téged, hogy ott a te nevednek a dicséretre hangozhasson minden nap. Áld meg őket, Uram, adj nekik bölcsességet, hogy csinálják ezt, adj nekik, Uram, vezetést, rendelj ki minden szükséges dolgot ehhez.
Kérlek, Uram, áld meg a katolikus gyülekezetet, áld meg, Uram, azokat, akik az intézményeket vezetik, az iskolákat, óvodákat. Te adj, Uram, ehhez sok erőt, kitartást, hogy a városban levő gyerekek, akik ezekben az intézményekben tanulnak, ne csak okosak legyenek, hanem ismerjenek meg téged, Uram, tanuljanak bölcsességet, tanuljanak hitet. Tervezesd így, Uram, a tanítókat és a mindenkit, aki a gyerekekkel foglalkozik. És áld meg, Uram, a baptista gyülekezetet is ad, hogy a szolgálatunk a város felé, hogy ki akarjuk fejezni a szeretetünket, a törődésünket feléjük, Uram, ezt hadd értsék meg, hadd tapasztalják meg gyakorlati módon, hadd ébredjen, Uram, bennük keresés te utánad, hadd találjanak meg téged. Áld meg minket, Uram, és vezess, kegyelmetért kérünk. Amen.
Amen.
Uram, szeretnék hálát adni Budaörsért. Köszönöm neked ezt a várost. Mi, akik itt állunk most előtted, van, aki dolgozik itt, van, aki itt lakik, van, aki csak gyülekezetbe jár ide, de az életünk összefort ezzel a várossal, és ezt nagyon köszönöm, emiatt boldog vagyok. Te tudod, Uram, a város szükségeit, ismered a vezetőket, tudod, hogy mennyire szükségünk van jó vezetőkre. Kérlek szépen, Uram, áld meg Budaörs vezetőit, áld meg őket bölcsességgel, egészséggel, áld meg a családjaikat, áld meg őket tisztes szívvel és jó szándékkal, Uram, hogy a város tudjon fejlődni és előre haladni abban az irányba, amelyet te szeretnéd vezetni. Köszönöm, Uram, az intézményeket. Kérlek, áld meg a vezetőiket, áld meg az otthonokat, áld meg az iskolákat, az önkormányzatot, ahol tanítás folyik. Törzs meg a szellemeddel a várost, Uram. Köszönöm a testvéreimet itt Budaörsön. Köszönöm azt, hogy nem egyedül állok előtted, hogy egységben és szeretetben elég tudunk jönni. Olyan csodálatos ez, Uram, ez igazi boldogság. Kérlek, fejlesz mindannyiunkat a saját gyülekezetében. Mutasd meg a szavadat, és vezesd a gyülekezetek vezetőit. Kérlek, védd őket minden gonosz kísértéstől és próbálkozástól, és te légy a vezetőjük, hogy igazi fényként világítsanak a gyülekezetekben. Kérlek, Uram, hogy a gyülekezetek pedig tovább tudjanak világítani a többi ember felé itt a városban. Te látod, Uram, hogy hány embernek lenne szüksége rád. Hány embernek a szíve szeretne téged keresni, de még nem látnak téged, Uram. Kérlek, add ezt a fényt a gyülekezetekből, a hívőkből, a gyermekeidből, hogy emberek felébredjenek, hogy hozzád fussanak, szaladjanak, Uram. Ezt a boldogságot hadd osszuk meg másokkal is. Köszönöm szépen, hogy minden imád meghallgatsz és vezetsz minket. Amen.
És magasztalunk Istenünk azért, hogy megismerhetünk, hogy a tiéd lehetünk, hogy felfoghatjuk, hogy a mi bűneinkkel oda jöhetünk, és Jézus Krisztus halála elegendő ahhoz, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Dicsérni és magasztalni akarunk ezért, és dicsérünk azért is, Istenem, hogy ott van ez a dalit népcsoport is, ahol fölismernek téged, ahol nem elégszenek meg a félrevezető vallásgyakorlattal, hanem éppen, hogy igaz hitre téged keresnek nyomorúságukban, szegénységükben. De látod, Istenem, hogy nem kell messzire menni. Itt Magyarországon is vannak olyanok, akik nehézségekben küzdködnek, szegények, nyomorultak, kitaszítottak. Kérlek, Istenem, hogy tégy bennünket is eszközzé arra, hogy ne szaporodjanak, hanem inkább felemelkedni tudjanak, hogy igényeik legyenek arra, hogy másképpen éljenek, és még legfontosabb az, hogy megtaláljanak téged, és te legyél az ő vezetőjük, te legyél megmentőjük. Kérünk, Istenem, azért, te áldásod áradjon itt is, Magyarországon is, ha tudjon ez a nép felemelkedni, ha tudjon ez a nép, ez a nemzet előtted a te gyönyörűségedre élni, de ezt kérjük Istenem a Dalit népsoportra is. Amen.
És imádkozzunk közösen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Amen. Foglaljunk helyet.
Az utolsó ének, amit az alkalom zárásaként is elénekelünk, ez egy nagyon régi himnusz, azt hiszem, hogy mindannyian ismerjük, és a szövege az mindannyiunknak szól, és ez tart meg bennünket, az Úr irgalma végtelen.
Kérem a gyülekezetet, hogy álljunk fel, a lelkésztársaimat pedig arra, hogy legyetek kedvesek idejönni, és egy áldással szeretnénk a Isten tiszteletünket befejezni.
Krisztus igaz Istenünk, az Örök tisztában anyjának, a Szent Dicső és mindenekül a dicséretes apostoloknak, és minden szenteinek esetezései által könyörüljön rajtunk, és üdvözítse minket, mint jóságos és ember szerető. Amen.
Istennek szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.
Álhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek. Menjetek el békességgel. Amen.
Isten igéje azt mondja, ami jó, ami nemes, ami dicséretes, azt vegyétek figyelembe, és veletek lesz a békességnek az Istene. Amen. Foglaljunk helyet. Ma este a negyedik esténk volt, amikor találkozhattak a budaörsi gyülekezetek, és van még egy este, az ötödik, a holnapi, ami a római katolikus templomban lesz este 6 órától. Oda várunk szeretettel mindenkit, és akik oda eljönnek, azokat arra kérjük, hogy ne süllyessenek el majd a befejezés után, ugyanis a templomból át fogunk majd sétálni a Mindszenti iskolának a aulájába, vagy termeibe, és ott a római katolikus gyülekezet szeretne megvendégelni mindenkit, tehát lesz egy agapé szeretett vendégség. Ott még lehet egy kis szendvicset, finomságot elfogyasztani, vagy finom süteményeket. Megkóstoljuk a katolikus süteményeket, meg a katolikus szendvicset. Lehet beszélgetni egy kicsit. Tehát mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk holnap este is 6 órára a római katolikus templomba. És még egy dologra szeretném fölhívni a figyelmünket. Ha segítséget kapok, akkor igen. Az elmúlt években, talán már 5-6 éve Magyarországon a Házasság Hete nevű programsorozat egy ilyen keresztény kezdeményezésből indult el. Ennek az a célja, hogy Magyarországon fölemelni a házasságnak a tekintélyét, mivel Isten a szerzője a házasságnak, és ez egy érték, ez egy fontos dolog, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok család tönkre megy Magyarországon is. Tehát az elmúlt években folyamatosan voltak rendezvények az ország legkülönböző pontjain, ami a házasságról szóltak, a házassággal kapcsolatos bibliai igazságok vannak fölemelve benne, és ennek lesz egy budaörsi megnyilvánulása. Februárban, február 17-én, ez egy vasárnapi nap, 17 órától 20 óráig a Friedman ház étteremben szerveződik egy olyan gyertyafényes vacsora, amire házaspárokat szeretnénk várni. Kortól függetlenül, tehát 20 évesek, 50 évesek, 100 évesek, bárki jöhetnek, akár még jegyes párok is eljöhetnek. Ha keresztény valaki nagyszerű, ha nem, akkor azokat is várjuk, tehát barátokat, ismerősöket is el lehet hozni. Akik szeretnének eljönni, azokat arra kérjük, hogy jelentkezzenek valamelyik gyülekezetnél, és 6000 forintot kellene befizetni, ugyanis 3000 forint egy főre a vacsorának az ára, tehát egy házaspárnak 6000 forintba kerül. És akik eljönnek, tehát kapnak egy finom vacsorát, és a fogások között lesz két előadás. Az egyiket egy Amerikából Magyarországra érkezett misszionárius pszichológus, dr. Evan Parks fogja tartani, ő magyarul jól beszél. Ő nagyon sokat foglalkozik házaspárokkal. Ő arról fog beszélni, hogy a házasságnak a nehézségeit hogy lehet megoldani. És mi is a címe? Nincsen rózsatövis nélkül. Szóval ez a címe az előadásának. És hát a második fogás után pedig egy következő előadás fog sorra kerülni. Varga György, a Baptista Egyház családszolgálatának a vezetője, egy lelkipásztor, ő pedig a házasságnak inkább a romantikus oldaláról fog beszélni, hogy ne szürköljenek meg a házasságok, ne menjenek tönkre a házasságok, hogy lehet megtartani az örömöt, az intimitást, a szeretetet, a szerelmet, az izgalmat a házasságban. Tehát ez a két előadás fog majd elhangozni. Én szeretettel bátorítok, meghívok mindenkit, aki szívesen bekapcsolódik ebbe, lehet jelentkezni. A jelentkezés az azt jelenti, hogy befizeti valaki ezt a 6000 forintot, és majd szeretettel várjuk akkor február 17-én 5 órára a Friedman ház étterembe. Mindenkinek megvan a lehetősége, hogy ebbe bekapcsolódjon. Igen, köszönöm, és február 3-áig van a jelentkezési határidő. Lehet, ha valaki most úgy döntött, hogy ott a helyem, ott kell lennem, akkor február 3-áig jelentkezzem, mert utána le kell adnunk a létszámot az étteremben. Azt hiszem, hogy mindent elmondtam, ami fontos volt, tehát holnap este 6 órakor a római katolikus templomban találkozunk. Isten áldjon mindenkit, jó pihenést, jó éjszakát kívánok mindenkinek!